Sziasztok, üdvözöllek bennetek a Nyugat podcastjében. Választási időszak van, de Ceglédi Csabával akkor is beszélgetnénk, ha épp nem választási időszak lenne, mert vele mindig történik valami olyan, amit meg kell beszélnünk egymással. Igaz, Csaba, üdvözöllek a stúdióban.
Szia, Gyöngyi. Üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat.
Én pedig, ahogy már Csabától félig hallották, Roznár Gyöngyi vagyok. Ne felejtsétek el, hogy most van még az adó 1%-ának a felajánlási időszaka, úgyhogy ha szeretnétek a Nyugat munkáját támogatni, címkézzétek nekünk. És most jöjjön Ceglédi Csaba, és mondtam neked, amikor ide bejöttél a stúdióba, hogy nem megfelelő a pólód. Mert hogy én láttalak a héten egy másik pólóban, a Facebook oldalon lefényképezve egy szívecske, és az ördög ügyvédje, vagyis én szeretem az ördög ügyvédjét, és mindezt az kapcsán volt ugye rajtad, de ezt te már el tudod mondani, miért is viselted ezt a pólót ezen a héten?
Ugye hétfőn volt az ítélethirdetés a Veszprémi Járásbíróságon, és hát ugye úgy gondoltam, hogy ez a stílszerű egy ilyen egyedi pólóban menni. A pólót azt nem mutattam a bíróság előtt, így fel volt húzva rá egy kabát vagy egy felső, nem akartam a bíróság méltóságát megsérteni, de nyilván nem tudhattam, hogy mi lesz az ítélet, ugye három verzió volt, vagy felmentés, ahogy a másodrendű vádlottat felmentették, vagy egy ilyen közbűnső dolog, hogy ez a bűnsegédi magatartást valahogyan a bíróság ilyen salamoni döntéssel összekalapálja, vagy az, hogy kimondja a bíróság, hogy én vagyok az ördög ügyvédje, úgyhogy én nyilván arra készültem, hogy mondjuk bekövetkezik a vagy legrosszabb, vagy legjobb, attól függ, hogy honnan
bekövetkezik,
nézzük.
Bekövetkezik, hogy te vagy az ördög ügyvédje,
akkor legyen egy
és
kinyitod ördög ügyvédje.
A pólódat, és azt mondom, szeretem. Szeretem magam, és szeretem az ördög ügyvédjét, de értelek, de aki...
És ugye, ugye eredetileg úgy volt, hogy kedden jövök, és akkor kedden még bennem volt a lendület, kedden az ördög ügyvédjés póló volt rajtam. De most már így egyrésztről nem, hogy lecsillapodott a hétfő, hanem igazándiból nem volt minek lecsillapodni a megjelent pár cikk, akkor a érdeklődést ugye nem váltott ki a dolog. Nyilván nagyobb só lett volna, hogyha a bíróság azt mondja ki, hogy én vagyok az ördög ügyvédje, amire ugye büszke lennék, és sajnálom, hogy nem én vagyok. Illetve hát ugye most azért már nagyon csatazaj van a közelgő választások miatt, úgyhogy gyakorlatilag itt minden már csak ilyen félnapos hír, nem hogy háromnapos hírek lennének, hanem ilyen egyik nap valami történik, másnap már nem is emlékszem
rá. Pörögnek az események.
Úgyhogy lecsillapodtak a kedélyek, gondoltam, vannak fontosabb dolgok is, mint hogy én ilyen ördögügyvédj és pólóban tetszelegjek.
Hát akkor egyrészt elnézést.
Bár többen kértek belőle, és van még, úgyhogy tudok adni.
Lehet, hogy ebből egy jó üzletet lehet csinálni. Egyrészt elnézést kérek a nézőktől, mert miattunk csúszott a podcast, mert így most nem látják ezt a pólót. Másrészt pedig jobb lenne azért, ha elmondanánk, hogy miről is van szó, mert hogy lehet, hogy már ebben a nagy csatazajban és a történésekben nem mindenki emlékszik rá, ugye, hogy az ördög ügyvédje az kapcsán került szóba, hogy keletkezett egy weboldal, vagy egy Facebook oldal, ahol megjelent az a bizonyos videó Borkai Zsoltról, ahol egy adriai-tengeri jakton különböző dolgokat csináltak ott a barátaival, tulajdonképpen egy felnőtt filmes jelenet volt, és nem első fokon, de másodfokon ez vezetett aztán Borkai Zsolt bukásához, és a rendőrség nyomozást indított, hogy kiderítse, hogy ki is rakta fel ezt a, kihozta nyilvánosságra ezt a felvételt, aki egyébként az ördög ügyvédje álnév alatt hozta létre ezt az oldalt, és az ördög ügyvédje álnév alatt írogatott sok mindent, és felmerültél te is a gyanúsítottak között. Miért merültél fel a gyanúsítottak között?
Ugye a bíróságon az utolsó szójogán is elmondtam, hogy ugye ebben az ügyben valójában nem a tettest keresték, persze nyilván, hogyha fülön csíphették volna, akkor örültek volna neki a nyomozók meg az ügyészek is, hanem hogy kerestek valakit, aki alkalmas lehet tettesnek és elkövetőnek, tehát ennek az ügynek mindenképpen kellett egy gyanúsítottja majd egy vádlottjának lenni, és hát én azért nyilván alkalmas vagyok erre a szerepre, tehát azt, hogy én ártanék a Fidesznek, vagy a fideszes politikusoknak, és segíteném az ellenzéket, hiszen ugye egy olyan közvélekedés kialakult, hogy az ördög ügyvédjés ügynek az időzítése ugye az önkormányzati választásoknak a finisében 2019. október elején az azért nagymértékben segített több helyen ellenzéki győzelmeket, vagy hogy az ellenzék jobban szerepeljen, tehát hogy nyilván ezt rólam így bárki elhiszi, tehát hogy a Cegléd Csaba csinálna ilyet, ez nyilván ilyen hihető.
De volt azért egy konkrétum is.
Ja, igen, csak akkor mondanám, uh-huh. Csak hogy befejezve ezt a gondolatsort nem hosszan, hogy persze én ártanék, hogyha megtehetem törvényes eszközökkel, tehát hogy én jogász vagyok, a joguralmában hiszek, tehát hogy nyilván azért a törvényes kereteket megtartanám, és azt is elmondtam a bíróságnak, hogyha én megkaptam volna ezt a felvételt, akkor biztosan nyilvánosságra hoztam volna, de a Burkai és a Rákosfalvi arcának, tehát az ő arcukat nem takartam volna ki belőle, mert az a meggyőződésem, hogy nekik ezt mindenképpen tűrniük kell, főleg egy választási kampányidőszakban.
Mint közszereplőnek?
Igen, az egyik egy a Borkai nyilvánvalóan, a Rákosfalvinak meg komoly gazdasági érdekeltsége van, ugye kaszinókoncessziósok, meg egyebek, tehát, de a többiek arcát mondjuk kitakartam volna, mert én azt gondolom, hogy nekik már nem biztos, hogy tűrniük kell, hogy az arcuk, vagy esetleg a nevük ugye ebben az ügyben előjöjjön. Tehát, hogy ezért törvényes, a saját megítélésem szerinti törvényes keretek között jártam volna el, és az ügynek az egyik legnagyobb rákfenéje az volt, hogy, és ezt a bíróság most ki is mondta az elsőfokú ítéletében, hogy én nem rendelkeztem ezzel a felvétellel. Nem kaptam meg, nem rendelkeztem, nem használtam föl. Ugye a vádiratban az volt, hogy én ezt valamikor 2018 májusa, illetve 2019 szeptembere között ehhez hozzájutottam. Tehát ennyi volt a vádiratban, ez semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá, és amivel összefüggésbe hoztak, hogy volt elvileg két hirdetés, ugye ezt sem tudjuk biztosan, hogy ezek valójában megvalósultak, ezek a hirdetések, de hogy volt két hirdetés, aminek a hirdetési, tehát ahhoz, hogy Facebookon lehessen hirdetni, ugye kell egy hirdetési fiók, és a hirdetési fiókban az éhitelkártyámnak az adatai voltak megadva. Az is kiderült az ügyben, hogy az adminisztrációs hiba, így hívta a nyomozó, csak az egyik hirdetésre kértek jogsegélyt az USA-ból, tehát hogy most a bírónő ezen átugrott ezen a kérdésen, de valójában csak az egyik hirdetésre vannak adatok, arra, hogy de hogy az, hogy megvalósult a hirdetés, valójában ez a hirdetés ment-e, valójában volt ennek költése, erre nincsen semmilyen adat.
Egyszerűsítsük. Tehát megjelent ez a videófelvétel, és ezt a videófelvételt elkezdték népszerűsíteni.
Nem. Tehát, hogy akkor még egy pár mondatot hozzáteszek, hogy volt egy Facebook oldal, ugye ez a Borkai valódi arca néven futott, akkor ez lett az ördögügyvédés oldal, illetve ezzel párhuzamosan létrejöttek ilyen külföldi weboldalak, pornószájtokon, meg egyebeken, ahol a valaki, vagy valakik föltették ezeket a felvételeket. Az ügyben még az sem derült ki, hogy ugyanaz-e az elkövető, tehát ugyanazt csinálta-e a Facebook oldalt, illetve a külföldi weboldalakat. Az én meggyőződésem egyébként az, hogy teljesen elkülönülő magatartás volt, tehát egy csapat vagy egy személy csinálta a Facebook oldalt, egy másik csapat vagy személy csinálta a külföldi oldalakat.
Tehát ezek párhuzamosan... Tehát ezt pornoszájtokra felrakták ezt a felvételt.
Igen, de az nem került népszerűsítésre, tehát hogy engem összefüggésben nem hoztak a felvételek népszerűsítésével. A Facebook oldal volt hirdetve elvileg október első napjaiban, és az első vagy a második poszt, amiben semmilyen pornográf tartalom nem volt. Tehát a Facebook poszt volt meghirdetve, hogy a Facebookon nyilvánvalóan nem volt pornográf tartalom.
Mi volt abban a Facebook posztban, amit meg...
Szerintem az a beharangozása volt, hogy a Borkaiék mit csináltak, de azon nem volt intim, vagy szexuális tartalom, mert nyilván azt a Facebook lelőtte volna. Értem. Tehát az nem tudott volna ott lenni.
Tehát ennyi. A bíróság szerint azt a hirdetést tetetted közzé?
Nem, segítettem.
Segítettem.
Ahhoz, hogy megjelenhessen a hirdetés, azzal, hogy megadtam a hitelkártyám adatait.
És segítettél?
De hogy segítettem.
És megadtad a hitelkártyát? Büszke lennék
rá, hogyha nem segítettem volna.
Jó, tehát a bíróság szerint segítettél ennek a hirdetésnek a létrehozásában. Szerinted nem segítettél? Az egész ügynek pedig az egyik része végső lecsengése, hogy téged első fokon elítéltek emiatt.
Emiatt a bűnsegédi magatartás miatt,
hogy te segítettél hirdetni ezt a bizonyos Facebook oldalt. Tudomásom szerint fellebbezel az ügyben.
Már fellebbeztünk. Mindenki fellebbezett. Senkinek nem volt ez így jó.
A másik következménye, ha egyáltalán következménynek nevezzük, hogy újra önkormányzati választások vannak, és Borkai Zsolt újraindul Győrben a polgármesteri címért, és ha jól tudom a közvéleményi kutatási adatokat, akkor ő az egyik esélyes, talán Dézsi és Borkai a két esélyes, ugye, Győrben?
Nem követem a győri eseményeket, de Borkai Zsoltnak sok sikert kívánok, és mennyire faramúci a helyzet, és milyen világban élünk, most éppen Gyurcsány embere, ugye, a Borkai Zsolt. Tehát, hogy ugye az egyik ilyen mendemonda, hogy a DK, Gyurcsány Ferenc, Egléri Csaba áll ugye mögött a ördögügyvédi és sztori mögött. Most ezek a szereplők most hirtelen a Borkai mögött álló személyek.
Szóval egyszer lebuktattátok,
és most egyszerre lebuktattátok a mi emberünk.
Ezzel a szexfelvétellel, de csak azért, hogy a ti embereitek közé tudjátok őt venni, és akkor most a DK embereket. Jó, ezek már a ez az összeesküvés.
Ez már a science fiction kategóriája.
Elméletek, lényeg a lényeg, Borkai Zsoltot a jelek szerint annyira nem tudta meggyengíteni ez a felvétel, hogy újra esélyesként ne induljon a győri polgármesteri székért. Aztán, hogy ennek majd mi lesz a vége, az érdekes. Maga a tény, hogy vissza lehet térni egy ilyen után, az azért számomra meglepetés. Ezzel lezártuk az ügyet, meglátjuk a másikat. Ugye, ahogy az elsőfokú ítélet megjelent, már a szombathelyi Fidesz ki is adott egy közleményt, hogy a szombathelyi polgármester mikor határolódik el tőled, mert hogy neked már számtalan ügyed van, és akármikor ül veled szemben az ember, azt mindig meg kell kérdezni, hogy oké, ez a zöldög ügyvédje per majd meg. De mi van azzal a másik pereddel, és annak lesz-e valaha vége? Vagy mit lehet tudni, ugye, amit még a humánoperátoros diák szövetkezetes ügyjel kapcsolatban indítottak ellened?
Hát ugye ez az ügy 2015 óta van folyamatban, és bármennyire is furcsa.
2015? Hány éve?
Hát az 9.
9.
És ugye, amikor engem elvittek, az már 7 éve volt. Tehát, hogy így azért fura belegondolni, hogy amikor így a többünk, meg nyilván az én életemet is, így nem tudom, részben tönkretették, vagy így romba döntötték a kis világunkat, az már 7 éve volt, és hogy mennyi minden eltelt azóta, és hogy az ember nyilván képes fölállni, akinek van ereje, meg a szerettei segítenek benne, annak van ereje fölállni egy ilyen helyzetből, ez már 7 éve volt. Hát én úgy becsülöm, hogy ha egyáltalán végigmegy az eljárás, ez még mondjuk 6 év. 4-6 év, de hogy inkább 6. Tehát, hogy egyszer, de hogy gondoljunk bele, hogy a Borkai is ügy.
Meg 6.
Hát még igen, kell. De a Borkai is ügy, amiben 2019 októberében indult a nyomozás, abban az elsőfokú ítélet rá majdnem 5 évre született meg 2024 májusában.
Maradjon.
Tehát ilyen lassúak.
Annyiban, hogy úgy látszik, nagyon alaposak és nagyon lassúak, nem sírják.
Ilyen lassúak a bonyolultabb büntetőeljárások Magyarországon, ami nyilván senkinek nem jó. Tehát, hogy azért büntetőeljárás hatája alatt lenni, és a folyamatosan fenyegetve lenni, az nyilván egy nem jó állapot, és az meg számomra pluszban rossz, hogy nem csak én vagyok egyedül benne. Tehát, hogy nyilván nekem lelkileg könnyebb lenne, hogyha csak a Ceglédi Csabát akarnák elintézni, de ugye barátaim, szeretteim
érintettek
az ügyben.
Tehát, hogy még rajtad kívül is persze, több sok, ember persze. Ellen folyik az eljárás,
akik élik az életüket, újra kezdték, mindegyikük sikeres valamennyire a maga területén, tehát, hogy itt rendes szombathelyi emberekről beszélünk, dolgozó, gyereket nevelő, családos emberekről, akik ennek a terhe mellett, hasonlóan, mint én, gyakorlatilag fölálltak belőle, és élik a mindennapjaikat.
És ott van fölöttük valami.
Igen, ez így lebeg fölöttünk még egyszerűen. Mondjuk 6 évig.
Elég nagy cégbirodalmat építettetek ki, és múltkor mentem Budapesten, és ugye a Moszkva téren elmentem, és láttam a volt székházatokat. Meg hát az Anati úton is ott volt a ti volt irodaházatok. Tudod azt, hogy mikor téged elvittek, és a céget darabokra szedték, hogy kikhez kerültek a dolgaitok, kik vették meg, milyen körülmények között vették meg?
Nyomon követtem, csak ugye azt az volt a hozzáállásom, hogy de ezek miatt én nem fogom rosszul érezni magamat, tehát hogy a pénz meg a vagyon az gyakorlatilag sokadlagos szempont. Tehát én nem nagyon figyeltem arra, hogy a lelki vagy mentális egészségem ne menjen arra rá, hogy az ember ezen pörög. Ugye, tehát, hogy
nem mész el 46-szóra volt székházatok előtt, és nem mondod magadba, ez a miénk volt, és aki most megvette jogosan, vagy mennyiért, vagy...
Nem, sőt, még az egyik futóútvonalam is arra vezet, és nem voltam hajlandó rajta változtatni. Nyilván az emberben van egy minimális rossz érzés, amikor elfut előtte, de én azért próbálom úgy élni az életemet, hogy ezek miatt ezekkel nem engedem mérgezni a lelkemet. Tehát, hogy ez azért mindenkinek ajánlom, hogy ilyen megváltoztatatlannak tűnő, vagy múltban bekövetkezett dolgokon rágódni, ezeket el kell tudni engedni, és most az, hogy ezt a vagyont én magam is, meg többen elveszítettük, jó, elveszítettük, de itt egészséges vagyok, egészségesek a gyermekeim, boldog párkapcsolatban élek, tehát, hogy van az életnek, szolgálhatom a szombathelyeket önkormányzati képviselőként, tehát annyi szuper dolog van az ember életében, hogy ezeket el kell tudni engedni.
Egyébként a diák...
Nem fogom rosszul érezni magamat emiatt, bárki is örülne neki, de nem.
A diák szövetkezeti rendszer változott jelentősen azóta? Csak úgy
nem követem nyomon.
Nem. Ezzel se foglalkozom.
Tehát vannak bizonyos témák, amikkel a híreket és egyebeket nem olvasom.
Tehát amint ezeket meglátod, így elsüttyantod.
Igen, úgy is szoktam fogalmazni, hogy most időszámításunk után vagyunk, és bizonyos dolgokat már az ember elengedett, meg nem foglalkozik vele. Sokat voltam bent, nem örülök, hogy ilyen méltatlan módon ért véget, mert nyilván a politikai és a gazdasági érdek fonódott össze a 2017 júniusi események mögött, tehát hogy volt gazdasági akarat, meg politikai akarat is, hogy egyébként így tönkre tegyenek bennünket, meg a kis vállalkozásunkat, ami egyébként nem volt egy nagy, de nyilván érdekeket sértettünk, és kellettek a megbízóink másoknak. Úgyhogy, de hogy ez már a múlt.
Ha már a múlt folytonos emlegetésénél tartunk, ugye ebbe a Fidesz közleménybe újra szerepelt, hogy Gyurcsány Ferenc ügyvédje. Ez mindenki kap valamilyen állandó jelzőt, úgy látszik, te most ezt kaptad, hogy Gyurcsány Ferenc ügyvédje. Egyébként a magánéletben mivel foglalkozol? Valóban Gyurcsány Ferencnek dolgoztok még, vagy végeztek ügyvédi munkát? Ugye neked van egy ügyvédi irodád, amiben dolgozol, de hivatalosan talán nem te vezeted az irodát.
Nem, hát, ugye a 2017 júniusát követően a párom, aki ugye azóta már a feleségem, ugye ő lett az irodavezető ügyvéd, és nyilván a mai napig ő az irodavezető.
És akkor
ügyvéd.
Együtt dolgoztok.
Én ugye tag vagyok az ügyvédirodában, és ugye a felfüggesztés miatt, mert még ugye ezt is megpróbálták tőlem elvenni a hivatásomat, ugye gyerekkorom óta ügyvéd szerettem volna lenni, tehát ezt is igyekeztek ezen a területen ártani, súlyosan jogszerűtlenül, de majd ez is nyilván a helyére kerül. Úgyhogy én irodavezetőként dolgozok, tehát nyilván foglalkozok az ügyekkel, de ügyvédi tevékenységet nem végezhetek. Tehát nem járhatok el a bíróság előtt, nem adhatok jogi tanácsot, nem jegyezhetek ellen iratokat, de azon kívül az ügyvédi irodában azért van számos. Az eszemet nem tudták felfüggeszteni.
Gyurcsány Ferencnek is dolgoztam?
Persze, dolgozunk. Jó, hát a Demokratikus Koalíciónak vagyunk mi az ügyvédi irodája, amire rendkívül büszke vagyok, meg a Gyurcsány Ferencnek is, meg hogy több esetben, hogyha családtagjainak kell bármiben segítenünk, akkor meg nyilván az ügyvédi irodánk áll rendelkezésükre, úgyhogy engem ez büszkeséggel tölt el, tehát hogy ez engem nem zavar, ha azt olvasom, hogy Gyurcsány Ferenc ügyvédje, tehát ezzel maximum a jobboldali, nem is a jobboldali, inkább a Fidesz fanatikus szavazókat lehet hergelni, de nem hiszem, hogy ezzel újdonságot mondanának a szombathelyiek.
Jó, a gyurcsányozás egy része. Egyébként meg, ahogy látom...
Szegdédi Csabát összegyurcsányozni, tehát mondjuk ez is egy ilyen rendkívül észszerűtlen dolog.
Szegdédi Csabát összegyurcsányozni, érdekes. Egyébként meg, ahogy látom, te nagyon jó média jogásszá nőtted ki magad itt, részben gondolom a kényszer hatására is, mert te rólad nagyon sok mindent írtak, nagyon sok minden valótlanságot is, ahogy a perekből kiderül.
Hát már előtte.
Igen.
Tehát a gyakorlatot már előtte megszereztem, mert ugye politikusoknak, alapvetően a baloldali politikusoknak, még annó MSZP politikusoknak láttuk el a sajtóperes vagy személyiségjogi peres képviseletét. Tehát, hogy mire odáig jutottam, hogy magamat kellett képviselni, arra már az ember megszerezte a gyakorlatot. Ez az egyik fő terület, amin az ügyvédirodán
tevékenykedik. Hány pert nyertél úgy? Sajtóigazítási pert?
Személyiségjogi perek? Hát 100-nál többet.
A szép szám. Ja. De gondolom, ez igazából senkit nem tartott vissza attól, hogy Vagy úgy érzed, hogy azért ennek volt?
Hát nem, tehát hogy azért egyrészt örülök, hogy most mostani állás szerint úgy futunk neki egy választási kampány finisének, hogy éppen az ördögügyvédje, ugye, ez nem, ugye a kormánypárti sajtó sem érezte szükségességét, hogy erről beszámoljon, mert nyilván ez nekik kínos, és nem nekem. Azért ezek így lecsillapodtak. Tehát, hogy a 2018-as időszak volt, ugye ott az országgyűlési kampányban ugye én voltam a fő mumus, aztán ez részben ugye még 2019-ben megismétlődött az akkori EP választáson, aztán nagyjából ez így lecsillapodott, tehát hogy álltam az ütéseket, illetve hát látszódott, hogy igazándiból ez nem fognak rajtam ezek a támadások. Annyi a pozitívuma, hogy aztán róla mindenki mindent elolvashatott. Tehát az, hogy nekem valami eltitkolni valóm lenne a szombathelyiek elől, ez az én esetemben nem áll fent.
Egyszerűen, lecsillapodtak. Igen, kikerültél a középpontból, nem?
Most? Idén nem is indítottam még pert.
Már nem is akarom
velem
bántani.
Szemben indított
Bás a Fidesz. Bástya elvtárst már nem is akarják megölni.
A Fidesz perelt be, amit ugye első fokon megnyertem, most lesz majd a győri ítélőtáblán a másodfok.
Keresgéltem itt, aztán nem találtam, de majd aztán előveszem ezt is. Furcsa volt látni, ugye te újraindulsz a Derkovics város rész képviselőjelölti címéért, vagy képviselőjelölti pozíciójáért, vagy is szeretnél újra képviselni. Köszönöm.
Szívesen.
Hányadik éve?
Hát már 26.
26. éve vagy te ott?
Tehát 26 éve lettem önkormányzati képviselő.
Te vagy a legrégebbi önkormányzati képviselő?
Szóval szerintem igen. Tehát én 98.
Hány évesen lettél?
22 évesen.
Tehát 22 évesen lettél.
Életem nagyobb részét önkormányzati.
Meg szabad kérdezni egy férfitől, hogy
48.
Mennyi? 48. Tehát 22 éves korodtól 48 éves korodig te a szombathelyi testület tagja voltál, kivéve mikor...
Ugye egyszer volt egy megszakítás, tehát hogy 2002 és 2006 között, de ettől függetlenül 26 éve kezdtem. Tehát igen. Ugye egyszer volt egy megszakítás, de hogy 26 éve kezdtem, 22 évesen.
Jó, de több mint 20 éve a Derkovics városrész képviselője vagy. És furcsa volt olvasni a plakátaidon meg a neved mögött, hogy független jelölt. Az ilyen szombathely támogatásával, és akkor az jutott eszembe, hogy olyan furcsa, hogy Szeglédi Csaba, aki MSZP-s politikusként, diákpolgármesterként kezdted, aztán MSZP-s...
Az 94, az 96.
Igen, MSZP-s politikus lettél. Aztán átléptél igazából a DK-ba?
Nem vagyok a DK-tag, szerintem az pont itt a nyugatban
tisztáztuk. Igen, csak azt mondtuk, hogy...
Az MSZP-ből ugye kiléptem, és úgy döntöttem, hogy akkor... Én nem lépek be semmilyen pártba. Így is a DK-hoz kötnek. Tehát, hogy...
tehát most független
így
vagy,
van. Így van, nem
akit
vagyok
a DK-hoz kötnek, és egyébként pedig az éjjel szombathely támogat téged,
azzal,
vagyis
hogy
a mostani
indít...
városvezető koalíció.
Hát azzal támogat az éjjel szombathely, hogy nem indít ellenem jelöltet, amit köszönök, mert hogy így fura lenne olyan emberrel szemben versenyezni, akivel mondjuk egyébként jó az emberi kapcsolatom és a világ dolgairól nagyrészt egyetértünk, de ugyanez volt 2019-ben, és akkor is függetlenként indultam, és nem indított velem szemben az éjjel szombathely.
Hát te független vagy, akkor te most ideális jelölt lehetnél a Tisza pártnak, új tagnak? Vagy ott nem lehet olyan, akinek politikai?
Hát én... Nem. Elmertünk ebbe az irányban is. Én azt gondolom, hogy amit ilyen pillanatban tudunk a Tisza pártról, vagy pontosabban a Magyar Péter világképéről, és így politikai elképzeléseiről, azért abban szerintem inkább kevesebb, mint több az átfedés. Tehát, hogy valójában szerintem ők egy inkább jobboldali pártot építenek, amivel én egy baloldali emberként nehezen tudok mit kezdeni. Van több dolog, amiben az ember egyet tud érteni, meg azonosulni tud. Nem nehéz, hiszen ő több olyan dolgot ismétel most meg, amiket az ellenzék elmondott az elmúlt 14 évben, de most igazándiból nincs dolgunk ezzel szombathelyen. Azért az önkormányzati választás az nem a nagy politikai dolgokról szól. Szerintem a Tisza párt az meglepetést fog okozni az EP választáson, de az önkormányzati választásokból ugye 4 fővárosi kerületet leszámítva nem folytak bele, ott is inkább technikai jelölteket indítottak, hogy legyen fővárosi listájuk. De visszatérve a függetlenségre...
Igen, független is szeretnél maradni?
Igen, vagy abszolút.
Vagy ha lezárulna ez a hosszú-hosszú évek óta tartó...
De nincs köze annak az eljárásnak egyáltalán nincsen.
Miért maradnál független?
Azért, mert Tehát, hogyha egy frakció tagjának lenni, ugye én voltam frakcióvezető is, meg frakcióknak, több ugye frakciótag, meg frakcióvezető is, tehát, hogy ott az ember a frakcióban mondhatja el az ellenvéleményét, majd utána a frakció fegyelemnek megfelelően kell viselkednie, megnyilvánulnia, szavaznia. És én azt gondolom, hogy egyrészt a mögöttem lévő 26 év miatt nekem az jár, illetve a szombathelyieknek is jár, akik kíváncsiak, hogy én mit gondolok több dologról, hogy megismerhessék az én véleményemet és az álláspontomat. Tehát én ezt ragaszkodok hozzá, hogy a nyilvánosság előtt, a közgyűlés nyilvánosság előtt elmondhassam, megfogalmaztassam az ellenvéleményemet. Ezt frakciótagként nem tehetném meg, kettő, meg hogy azért nekem az nagy, nem is tudom, a nyugalom nem biztos, hogy a legjobb szó rá, tehát az, hogy én az emberi és szakmai meggyőződésem és a lelkiismeretem alapján szavazhatok, engem ez így megnyugtat. Tehát, hogy több dologban nem értettem egyet a városvezetéssel, egy-két dolgot tudtam szerintem jobb irányba terelni, azt köszönöm, hogy a szociális ügyekben gyakorlatilag teljes mértékben hallgattak rám az elképzeléseimet, mint támogatták, de hogy ez szerintem jó, illetve igen. Tehát az ilyen Szombathelytől, illetve az ilyen Szombathely frakciójától is független vagyok. Ez a függetlenség ezt is jelenti.
Ha már megemlítetted a szociális ügyeket, te vagy ugye a Szociális és Lakásbizottság elnöke. És nálad ez a munka, ez valami abszolút prioritást élvez. Nem tudom, hogy ez valóban ilyen módon, vagy ekkora hatásfokkal, vagy így kell csinálni, mint ahogy te csinálod, de hogy te nagyon sok fogadóórát tartasz, nagyon sok ember fordul meg nálad, nagyon sok embernek a panaszát, gondját próbálod felkarolni, mikor te is nagyon jól tudod, hogy ez a szféra olyan, ugye, aminek egy része megoldható, másik része nem oldható meg, harmadrészt pedig mindez az ember lelkének egy ilyen nagyon leterhelő valami, hogy állandóan nyitott vagy, és elérnek, és megkereshetnek, és mondhatják, hogy ez micsoda nálad, egyfajta levezetés, vagy vezeklés, vagy mi ez, ami arra hajt téged, hogy ekkora erővel csináld ezt a dolgot, és így egyenként mindenkit meghallgatva állandóan elérhetővé téve gyakorlatilag ezt tegye ki az életed jelentős részét.
Hát szolgálat. Tehát ugye ez szolgálatként.
De miért éppen ez az?
Nem. Így nevelődtem, így vagyok összerakva. Tehát, hogy érzékeny vagyok más emberek problémáira. Tehát, hogy gyerekkorom óta ilyen vagyok, így neveltek a szüleim. Köszönöm édesanyámnak és édesapámnak, ilyen névált. Én az a mindig segítő vagyok. Tehát rajtam meg lehet nyomni a segíts Csaba gombot, és akkor én próbálok segíteni. Úgyhogy ez egy szolgál, ezt nem lehet másképp csinálni.
Tehát, hogy mindig ilyen voltál, vagy ez annak hatására mindig is történt, ami történt veled?
De nem, én mindig ilyen voltam. Tehát aki ismer, az tudja, hogy én mindig mindenkinek próbáltam segíteni.
Néha azt is lehet hallani, hogy túlságosan is próbálsz segíteni.
Hogy lehet túlságosan is segíteni?
Hát, hogy az emberek megérzik rajtad, hogy nagyon, nagyon érzékeny vagy, és nagyon, nagyon, nagyon leterhelnek ezekkel a dolgokkal, és azt mondják, hogy a Csabának lehet, és 26-szor is lehet tőle kérni, és lehet oda menni 46-szor is a fogadó órájára, és lehet mondani.
Hát nem könnyű. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez könnyű, de hogy mi van azok, akik ugye, tehát hogy nekem nem kell bejárnom egy munkahelyre, és nem tudom, napi 8 órát szociális munkával, meg szociális területen, családgondozással, vagy bármi egyébbel foglalkozni. Tehát, hogy ez is nehéz, de akkor mit mondjanak azok, akiknek ez a munkája? Tehát, hogy ott van a szociális ágazatban dolgozók, akik, tehát nekem most van némi rálátásom és némi tapasztalatom, hogy milyen hatalmas munka, amit végeznek a szociális ágazatban dolgozók, akik rendesen meg sincsenek fizetve, ebben nyilván a városnak is van rendeznivalója, úgyhogy ez egyik fő tervem, hogy a következő évtől, tehát 2025-től azért legyen egy érdemi béremelés legalább a családsegítésben dolgozóknál, de nyilván én szeretném, hogyha ez többeket érintene. Úgyhogy én azért inkább tudom, hogy hol van a helyem ebben a rendszerben. Tehát, hogy így azt, tehát hogy így érzékenyebbé váltam a szociális területen dolgozóknak a hétköznapjai vonatkozásában, és az igaz, hogy rengeteg dologgal terhelnek, és rengeteg dologban próbálok segíteni, meg kell is, tehát szoktam mondani, hogy a szociális és lakásiroda vezetője megérdemli, hogy mondjuk a nevét Szent Királyi Bernadett, és jó magam vagyunk így a védelem utolsó bástyái, tehát tényleg olyan emberi tragédiákkal, olyan sorsokkal szembesülünk, ugye mondjuk nagyságrendileg 30-40-en jönnek egy fogadónapomra, amit ugye hetente tartok. Többet kellene tartanom, tehát már be van telve májusra végig, már a június 4-e is be van telve, most telik a június
11-e. Tehát egy hónapban 120 ember közvetlen problémájával
foglalt. Inkább több. Tehát, hogy nagyon súlyos probléma, és akkor nyilván megpróbálunk segíteni, a lehetőségeink korlátozottak, még több szociális bérlakás kellene, meg főleg, úgymond ilyen családok átmeneti otthonát kellene bővíteni, elrakni a mostani Paragvári 86-ból. Kellenének úgymond ilyen védett lakások, hogyha ha valakit este 8-kor ki kell menekíteni mondjuk egy bántalmazó helyzetből, akkor legyen hova őt menekíteni akár a gyerekével. Tehát, hogy nagyon szűkek a lehetőségeink, és ezzel a szűk lehetőséggel próbálunk gazdálkodni. Egy picit mindig bele szoktam halni. Tehát, hogy én a szerdai napom visszatöltődéssel telik. Tehát elkezdem olyan 8-8-15-kor a fogadónapot, akkor nyilván ebédszünet, és mondjuk 5-6-kor fejezzük be. És szerintem heti 2-szer kellene fogadónapot tartanom, de azt meg már nem tudjuk lekezelni, mert nyilván, ha jönnek a problémákkal, az ugye ügyeket generál. És akkor itt hadd köszönjem meg a bérleménykezelőknek a munkáját is. Tehát ugye a munkám egyrészt a szociális rész, másik a lakások, és ugye a lakásoknál ilyen félkarú óriások se lennénk, hogyha a bérleménykezelők nem végeznék szintén rendkívül alázatosan és nagy teherbírással a munkájukat.
Akkor te?
Tehát nem tudnánk még több ügyet lekezelni, de még több ügyet kellene kezelni, azt látom.
Sok éve csinálod ezt a munkát. Közvetlen tapasztalatod van egyrészt arról, hogy mennyire romlik, vagy nem romlik az emberek szociális helyzete, másrészt arról, hogy az emberek viselkedési módja, az egymáshoz való viszonya, ugye mondtad azt is, hogy kimenekíteni, hogy változott neked, milyen tapasztalataid vannak?
Ugye egyrészt van tapasztalatom, amikor 30 évesen megadatott, hogy a városunk alpolgármester lehettem, ugye Ipkovics Györgynek a jobb kezeként, ugye akkor is hozzám tartozott a szociális ágazat, és két nagyszerű emberrel, Gyebrovszki Jánossal és Kővári Attilával tudtam együtt dolgozni. Egyébként az is egy belső késztetésem és motivációm, hogy amiket tőlük láttam, hogy az is így próbáljak felnőni. Tehát, hogy nekem azért nagy segítség volt a Gyebró és a Kővári Attila, és tényleg le a kalappal az akkor végzett munkájukhoz. Tehát egyrészt van 30-34 évesen is van egy benyomásom. Ahhoz képest is sokkal rosszabb a helyzet, de hogy 2019 ősze óta eltelt időszak, tehát az elmúlt 4,5 évben is romlott a helyzet. Tehát, mint hogyha az emberek türelmetlenebbek lennének, ez lehet, hogy erős szó, de még önzőbbekké váltak volna, nagyon-nagyon alacsony a tolerancia szintjük, és akár velem szemben is rendkívül, finoman fogalmazva, fura magatartást engednek meg. Tehát, hogy tényleg rosszabb lett, plusz rosszabbak lettek a szociális körülmények, és ugye ezt szoktam mondani, hogy Szombathely az ország boldogabbik részén van. Tehát mi van tőlünk keletebbre, mi van az ország másik részén, ha már itt Szombathelyen is szinte kezelhetetlennek tűnő szociális, egzisztenciális, lakhatási krízis helyzetek vannak.
Azt mondod, hogy veled szemben is olyan magatartást engednek meg. Ezek szerint, ha valamit nem tudsz elintézni, vagy a normális úton megoldani, akkor emiatt nagyon mérgesek, vagy olyan hangnembe beszélnek, vagy?
Hát ugye egyrészt az emberek nem, sok eset nem, tehát nem finom, nem, politikusan próbálok fogalmazni, az embereknek egy kisebb része nem tudja és nem akarja megérteni, hogyha valamit szeretne, de az nem teljesíthető. Illetve a nemeket meg aztán végképp nem tudják megérteni, és azért nem egy sikerterület, amin vagyok, tehát hogy 10 ügyből egy az, amikor az emberek kis örömhöz jut, mert tud segíteni, 9 az, amiben nem lehet segíteni sok esetben, az, hogy meghallgatjuk az embert, az ad segítséget. Tehát ezt nagyon rosszul viselik az emberek. Én meg inkább őszintén meg szoktam mondani, nem szeretek mellé beszélni. Tehát, hogy igen, várni kell egy lakásra, mert több mint 250-en várnak lakásra, az, hogy fél évet kell várni, vagy egy évet kell várni, ezt így nehezen tolerálják az emberek, nem mindenki, egy kisebb része az embereknek. Tehát, hogy ez az egyik része, a másik pedig, hogy ez a tolerancia szint csökkenése. Tehát én azt látom, hogy kevésbé tolerálják az emberek, mondjuk, amit jobban toleráltak 4 év, azt most kevésbé tolerálják. De ez is a munkánknak a része, tehát hogy nem nagy öröm, tehát hogy kevés öröm éri az embert ezen a területen, de én ezt azért továbbra is örömmel, meg nagy lelkesedéssel csinálom. Tehát azt már mondtam Nemény Andrásnak, hogy ha ő marad, szerintem marad, és többsége lesz az Éjjel Szombathelynek, akkor én nagy örömmel folytatnám a bizottsági elnöki munkát. Igazándiból az elmúlt 4,5 év betanulási időszaka kamatozna, vagy még érdemibb munkát tudnék kifejteni
a következő évben. Hogy oszlik be a te időd, a heti időd? Tehát itt vagy minden héten tartasz fogadóórát, mellette gondolom Budapesten dolgozol.
Na, Budapesten is, igen. Tehát ingázok többször.
És mellette nagyon aktív tagja vagy a Szombathelyi Futóklubnak. Lassan nincs olyan hét, amikor nem látnánk, hogy a futóklub merre jár és mit csinál. Úgy látom, hogy ott kialakult egy nagyon erős baráti társaság a legkülönfélébb emberekből. Politikusok is tagjai, vállalkozók is, egyszerű emberek is, és itt ott,
hát ott tényleg
érdeklődve, igen, hát ott érdeklődve nézem, hogy milyen őrült egy összetartó társaság ez, és miket csinálnak ott együtt. Neked ez egy erős, megtartó, segítő közösséged?
Na, örülök, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek. Igazándiból én ez a magányos futó kategóriájába esek, tehát én inkább magányosan szeretek futni, hogy kikapcsolódjak, és meg nyilván, amikor a saját időbeosztásom szerint tudok futni. Ugye ezek általában vasárnap vannak a közösségi futások, az azért szuper, mert hogy az tényleg ad egy motivációt, meg lendületet, ott kell lenni időben, akkor lefutjuk a többiekkel a távot, lehet beszélgetni, tehát hogy ez pluszban jól kiegészíti a magányos futásokat. Mert hát nyilván nagyon legkülönfölébb emberekkel lehet ugye ilyenkor összeverődni és futni, egymást segíteni, meg utána elkísérgetni egymás különböző versenyekre. Ugye van, aki fut, de közben segít egy másik futót, mondjuk annak egy Balatonkörbe futásán. Úgyhogy egyébként ez tök szuper, örülök, hogy ötöt tagja vagyok a közösségnek. Mondjuk ez sokat kell futni, tehát hogy az kell, hogy az ember fusson, úgy lehet egy futóközösségnek a tagja. Úgyhogy.
Erről a magányos futásodról eszembe jutott, hogy már jó fél éve itt ült egy Szabó Bálint, akivel a politikai utatok több ponton is találkozott, és azt mondta, hogy őt, amikor elvitték és előzetesbe tették, akkor azok az újságcikkek jutottak eszébe, amikbe te nyilatkoztál arról, hogy élted ezt túl, és azért kezdett futni a börtönudvaron, és az volt benne, hogy igen, akkor ez őt túl fogja segíteni, és túl is segítette. Milyen furcsa, mi? No, ez jutott erről eszembe. Visszatérve a Derkovics város részre. Érdekes dolgok ezek. Visszatérve a Derkovics város részre, ugye van egy erős ellenfeled, egy igazi dobóatléta sportoló, Bars Krisztián. És azt hiszem, hogy itt megint egy kicsit összeérnek az utak, de aki ennyi évet letöltött már egy város közéletébe, és ennyi mindennel foglalkozott, azoknak azért összeérnek az útjaik. Tehát, hogyha megnézzük a dobóatléták elmúlt évtizedeit, ugye volt itt egy nagyon-nagyon jó dobóiskola, ami aztán szétvált, lettek a Németh Pál tanítványai, és lettek az Annus Adriánék és a Fazekasék. A Pars Krisztián tartozott az egyik társasághoz, a Fazekasék a másik társasághoz, akik ugye majdnem nyertek 2 olimpiát, de nem nyertek, és azóta is senki se tudja, hogy pontosan hogy buktak le, és miért, de az a szóbeszéd tartja magát, hogy magyarok buktatták le őket.
És akkor, vagy nem is volt miért lebukniuk.
Vagy nem is volt miért lebukniuk. Azért. Na, mindegy, valaki feljelentést tett ellenük, az biztos, és hogy az állítólag magyar
volt. Ezt már sose tudjuk meg.
Sose tudjuk meg. Lehet, hogy egyszer majd Fazekas Robitól megtudjuk, és akkor te inkább a Fazekasék támogatói közé tartoztál, És volt a Gécsek, aztán meg a Pars Krisztián, és lám, akkor most a Pars Krisztián politikai ellenfeled lett, és a Derkovics város részen ő indul ellened. Milyen ellenfélnek tartod?
Gécsek Tibor is volt jelölt, azt ne felejtsük el. Nem nyert, nem is tudom, hogy akkor a, szerintem a 2002-es választáskor volt ő a Fidesz jelöltje. Nekem megtiszteltetés, hogy egy olimpiai bajnok a kihívóm, tehát hogy ezt tényleg tök őszintén mondom. Nyilván a Fidesz döntéshozói fejébe az lehetett, hogy, hogy indítsanak egy ismert embert velem szemben, ugye nyilván egy választásnál az egy fölöttébb hátrányos helyzet, amikor nem tudják, hogy ki is az az illető. Tehát, hogy,
hát azért már rólad tudják.
Hát azért, mert hogy én 48 éve élek a Derkovicson, kedves főszerkesztő, azt, hogy azért tudják, meg ott vagyok, és ott élek közöttük, és segítem a hétköznapjaikat, tehát rengeteg emberrel vagyok kapcsolatban, mert ugye ugyanaz a telefonszámom 96 óta, tehát tényleg legkülönfélébb dolgokkal elérnek, tehát azért ismernek, mert ott élek közöttük. És az nyilván nehézség, amikor valakit nem ismernek. Tehát, hogy nem idehozva Lenkai Nórának a polgármesteri jelöltségét, az én környezetemben 10-ből 9 ember azt kérdezi tőlem, most már egy kevésbé, de az elmúlt, nem tudom, egy-két hónapban, jó, de ki is ez a Lenkai Nóra? De
azóta nem kérdezik, mióta volt vele egy podcast, és itt beszélgettünk vele, és akkor megismerhették, igen?
Igen, annak mindenki nagyon örült. Úgyhogy valószínűleg ez lett a döntéshozók fejében, hogy egy ismert valakit indítsunk a Ceglédi Csaba ellen, akit nem kell már bemutatni. Úgyhogy szerintem ez így kampánytechnikai szempontból ez egy jó döntés volt. De én azt gondolom, hogy azért egy regnáló képviselőt, aki dolgozik is, én azért bízom benne, hogy rólam azt gondolják, hogy én a dolgozó képviselő közé tartozok, azért nehéz megverni. Tehát én nem aggódok, de minden történet véget ér egyszer, tehát hogy én, hogyha befejezem a képviselői pályafutásomat, akkor én úgy szeretném befejezni, hogy egyszer majd nem nyerek egy választáson, mert jön valaki, akiben jobban bíznak, vagy jobb lesz. Szerintem ez nem most fog bekövetkezni június 9-én, meg azt különösen sajnálom, hogy nem vállalta el, vagy pontosabban nem engedték neki a vitát. Ugye én szerveztem egy 5. számú választókerületi jelölteknek egy vitát, és igazándiból senki nem vállalta, vagy nem engedte neki. Tehát arra egyébként az joguk lett volna a Derkovics egyik részének a választóinak, hogy megismerjék a jelölteket, meg hogy mit gondolnak a világról. Ugye az én esetemben azt is tudják, hogy mik a terveim az elkövetkezendő években, miket szeretnék rendbe tenni. Van bőven teendő a Derkovicson, úgyhogy állok a kihívás elé. Én azt gondolom, hogy a papírforma eredmény fog születni a Derkovicson, és maradok én továbbra is a képviselő. De meg is teszek, tehát elvégzem azt a feladatot, amit ilyenkor a kampányban el kell végezni. Úgyhogy már számolom visszafele a napokat, már csak 3 hét és 2 nap van hátra.
Hogy érzed egyébként? Azt mondtad, 48 éves vagy. 25. évedet tolod le a politikában. Nagyon sok minden.
Hát 26-ot.
26. Nagyon sok minden történt veled. Több életet össze lehetne ebből állítani. Ugye a helyeden vagy?
Éppen pont azért vettem nagy levegőt, mert pont pár hete a feleségemmel is erről beszélgettünk, és én mondtam neki, hogy én ugye elégedett vagyok az életemmel. Tehát, hogyha nekem most valaki azt mondaná, hogy Csaba, egy nem tudom, 20 évig még önkormányzati képviselő lehet Szombathelyen, és vezetheted a Szociális és Lakásbizottságot, amit szeretnék kiegészíteni mondjuk a haladással való foglalkozással és az oktatással, amíg el nem veszik az óvodáinkat, akkor én azt aláírnám, én azt elfogadnám. Tehát van 2 csodálatos, egészséges gyermekem, boldog párkapcsolatban élek, egészséges vagyok, a legközelebbi hozzátartozóim ugye mind élnek, és mind egészségesek. Úgyhogy ezt, azért vettem egy nagy levegőt, mert pont pár hete erről beszélgettünk. Tehát én, hogyha 20 évig azt csinálhatnám, amit most, hogy dolgozok az ügyvédi irodában, most már, ha nem kapom vissza az ügyvédi, tehát hogyha a felfüggesztésem nem szűnne meg, már azzal is együtt tudok élni, tehát hogy én ezzel így meg vagyok elégedve. Tehát engem, tehát minden nap én örömmel kell, tehát lehet, hogy erős szó ez az öröm, de hogy én minden nap úgy kelek fel, hogy úgy érzem, hogy így azt csinálom, amit szeretnék. Kevesen mondhatják el magukról, hogy azt csinálják, amit szeretnek. Én azt csinálom, és tényleg én 20 évig, ha ezt csinálnám, én bőven meg lennék vele elégedve.
Pláne azok után, hogy azért ennek, hogy most azt mondod, azt csinálod, amit akarsz, és ha azt mondtad, hogy visszatekintve mindenre, ami történt, elégedett vagy az életeddel, azért abban voltak kemény dolgok is.
De ugye a sebeinket, tehát a sebeink is mi vagyunk, azoknak a hegei is mi vagyunk, azok tesznek bennünket azzá, tehát, hogy sebeket szerzünk, azok behegednek, ott maradnak, emlékeztetnek bennünket, tehát, hogy az embert a sebek is formálják, nem csak a sikerek, meg az örömök, meg a nem tudom micsoda. Úgyhogy ez tesz bennünket azzá, és ezért tudok én sok mindent értékelni, és pont ezért is, tehát szerintem ezért is, tehát ami az sok mindenen, amin keresztül mentem, ez is azért segít abban, hogy még érzékenyebb legyek mások problémáira. Tehát, hogy ha valaki segítséget kér, akkor annak próbáljunk meg segíteni, ennek a szellemében élem a hétköznapjaimat.
Hát akkor kedves Nyugat Podcast nézők és hallgatók, íme egy 48 éves elégedett ember, akivel sok minden történt az elmúlt időszakban, és most független képviselőjelöltként indul újra.
És majd 20 év múlva írok egy könyvet.
Olyaj, arra nagyon kíváncsiak leszünk mindannyian, én legalábbis nagyon. Sok minden után lehet elégedett életet élni ezek szerint. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ezt elmondtad, és eszembe jutott erről, hogy bár a Derkovicson nem lehet vitát tartani a képviselőjelöltek között, valószínű a polgármesteri jelöltek között lesz vita, mégpedig a Nyugat szervezésében a választások előtti szerdán, ha jól emlékszem, az június 5-én a Szimfónia Kávéház udvarán. Reméljük, mindegyik polgármester jelölt ott lesz majd, és önök meghallgathatják őket, és kérdezhetik őket, hogy tudják majd, hogy ki érdemes arra, hogy vezesse ezt a várost. Ceglédi Csabának pedig köszönöm, és ha a segítésnél tartottunk, még egyszer elmondom nektek is, hogy az adó 1% felajánlásának az időszaka van. Ha szeretnétek a Nyugat munkáját támogatni, akkor ajánljátok fel a Nyugat Média és Világháló Egyesületnek. Fussunk minél többet.
És annyit hadd tegyek hozzá, hogy a nyugat.hu, ami ugye szintén nagy értéke Szombathelynek, úgyhogy vigyázzunk rá és őrizzük meg.